és most! Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei a Sláger FM-en.
Hát jó estét mindenkinek a 95.8 Sláger FM hullámhosszán és az Instagramon. Egy történelmi pillanatnak vagytok itt a tanúi. Nem hiszem, hogy rádió csinált már úgy Insta élőt, hogy közben élőben zajlott az adás is, úgyhogy mi most ennek futunk neki. Hát a hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei közel 10 hetet élt meg az Instagramon, amikor is engem felhívott a rádió programigazgatója, és azt mondta, hogy ő úgy gondolja, hogy ennek helye volna itt egy szélesebb közönség körében is. Hát bevallom nektek őszintén, hogy sikerről, karrierről, tervezésről és tudatosságról fogunk minden héten beszélgetni, de mindez nem elmondható erről, hogy nekem rádióműsorom lett, de végtelenül örülök a lehetőségnek, és próbálok nektek olyan embereket megmutatni, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot, akik itthon lettek sikeresek, és akik itthon lettek egy olyan self-made üzlet tulajdonosai, amelyet talán ők maguk sem hisznek, viszont a kitartó munka, a szenvedély oda vezette őket, hogy egészen idáig jutottak. Sokan kérdezték tőlem korábban, hogy miért szerda este a műsor időpontja, ezzel pedig egy kedves barátomnak áldozunk, és az ő emlékének, akikvel mindig szerda esténként találkoztunk és töltöttünk el együtt egy vacsorát. Kicsit ő indított el engem ezen az új úton, úgyhogy ez ezért szerda este, és akkor legnagyobb szeretettel és lelkesedéssel köszöntöm a mai vendégemet, Mautner Zsófit. Nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy itt vagy, Zsófi. Köszönöm, hogy elfogadtad.
Köszönöm szépen, és nagyon köszönöm, Kriszta, hogy a részese lehetek ennek a történelmi pillanatnak. Debütál a rádióműsorod, és remélem, hogy ebből majd egy hagyományt csinálunk, úgyhogy legközelebb majd a talkshowban, a Late Night talkshowban lehetek az első vendéged.
Bármim lesz, mindig te leszel az első vendégem. Okay. Két okból, és aztán bele is csapok abba, amit tőled szeretnék tudni. Szóval két okból is. Az egyik az, hogy én téged egy ilyen nagyon-nagyon vidám, üde, nagyon kiegyensúlyozott és harmonikus embernek tartalak, tehát egy kicsit magamhoz tereltem ezt az érdekkört, mert tőled nem tartok, tőled nem félek, tőled nem izgulok annyira, tudom, hogyha itt vagy, akkor minden rendben lesz.
És jaj, de jó,
ez valahogy minden mozdulatod, és amikor valaha találkozunk, mindig ezt érzem veled kapcsolatban. Másrésztről, és ez sokkal komolyabb dolog, én elájulok attól, amit te fölépítettél, és ma utána néztem, hogy tulajdonképpen 15 éven belül, igen. És erről szeretnélek kérdezni. Nagyon sok motivációs előadást tartottam az elmúlt 2 évben, és nagyon gyakran mondják azt, hogy ó, hát mikor jövök sikerpéldákkal, hogy persze, mert a tengeren túlon könnyű, persze, mert ott kolbászból van a kerítés, és akkor határoztam el, hogy megmutatom a hazai sikereket. Az első kérdés az mindig úgy hangzik, hogy hogyan képzeljük el a 17-18 éves Zsófit, aki ül a gimnáziumban érettségi előtt. Mit lát, mit gondol?
Mert van nagyon-nagyon mélyre kell ásni, hogy hol van az a 17-18 éves Zsófi. Itt ül egyébként, abszolút. Gimnáziumban, ugye gyorsan azért összefoglalom azok kedvére, akik nem pontosan tudják, hogy nálam mi ez az érdekes sztori egyébként, amiről sokszor ugye kérdeznek, hogy osszam meg ennek a folyamatát.
De ma kiderül,
ugye csak nagyon dióhéjban, hogy már egy kicsit ágyazzunk ennek meg, hogy ugye nálam az a, hát a tündérmese, úgymond, meg az amerikai állam, hogy én egy ilyen nagy meredek pályaváltásnak köszönhetem azt, hogy ma azzal foglalkozhatok, ami igazán a szenvedélyem, és amit imádok. És ugye ez a nagy fordulat pedig az volt, hogy én eredetileg közgázt, külker főiskolát végeztem, és diplomataként kezdtem el a pályába, vagyis nem kezdtem el, az volt a pályámnak a kicsúcsosodása, amikor diplomata voltam Brüsszelben, és ebből a pozícióból váltottam át főzőnővé, és ebből
főzőnő.
És ugye ez sodort bele tulajdonképpen ebbe a második karrierbe, amiben most is vagyok. Tehát, hogy ez a nagy pályaváltás azért ez itthon szerintem nem annyira megszokott, azért tegyük hozzá, hogy külföldön erre rengeteg példa van, hogy emberek, nem tudom, 10 évenként váltanak, abszolút. 30 évesen, 40 évesen, 50, 60, 70, 80, szerintem ez annyira menő, de ez itthon régebben legalábbis még nagyon szokatlan volt, szerintem most már azért egyre több jó példa van.
Valószínű itthon azért szokatlan, mert én emlékszem még a nagypapám idejéből, hogy az volt a valaki, aki egy ember öltőt egy cégnél lehúzott, mert hát azzal meg voltak elégedve, nem volt itt divat ugrálgatni. De a szüleid is diplomaták, ugye? Tehát, hogy te azért voltál már gyerekkorodban, 7 éves korodban Prágában.
Igen.
Hogy bírtad ezt, hogy mindig landolni új gyerekek között, új társaságban, ezt mindig könnyű volt megugrani?
Végül is nem költözködtünk olyan sokat, tehát én gyerekként 5 évet Prágában cseh általános iskolában jártam, ugye cseh tudásommal néha még tudok brillírozni, mert hogy még beszállt, hogy
ilyen gyerek... Az benne van a 6 nyelvben?
Igen, igen, hát egy ilyen gyereknyelv, mert ugye azért ott 6 éves koromtól 12 éves koromig voltam, ja, az már 6 év, most nem 5 év, hogy hülyeséget mondjak. De hogy olyan sokat egyébként nem, utána sokat éltem külföldön már saját jogon, egyetem, meg szakmai gyakorlatok később, de a szülőkkel 5 évet. Nagyon meghatározó volt szerintem, ez abszolút meghatározza azt is, hogy ma hogy gondolkozom, milyen a világlátásom, hogyan dolgozom egyébként, mert például az, hogy gyerekként bekerülsz egy olyan helyzetbe, ahol mindig te alkalmazkodsz, és ahol új kultúrákat ismersz meg, ahol kíváncsi vagy, és az alapozta meg például szerintem azt, hogy én ott megtanultam, hogy soha nem úgy van, hogy akkor te bekerülsz valahova, és ott várod, hogy akkor majd mi történik, meg hogy akkor téged elfogadnak, hanem ott mindig fordítva van, tehát neked kell megismerni a másik kultúrát, a másik embereket, neked kell közelíteni, neked kell kialakítanod a saját kis mikrokörnyezetedet, tehát hogy ezt gyerekként tanultam meg, és ez nagyon sokat adott nekem a mai napig.
És ez nem okozza azt, hogy egyébként nem tudsz egy helyben megmaradni utána már?
Én nagyon jól meg tudok maradni egy helyben egyébként, igen, bár utána nagyon sokat, összesen 13 évet éltem külföldön, szakaszokban.
Hát az
tehát,
az életem
hogy ugye, igen, az pont az, pontosan az életem fele. Igen. Szóval, hogy szakaszosan sokat, de aztán valahogy mégiscsak hazajöttem mindegyikből. Tehát éltem 2 évet Németországban, 1 évet New Yorkban, 5 évet Brüsszelben, és mindig hazahúzott valahogy, aztán mégiscsak a honvágy igazából, hogyha egy utólag be kell azonosítani, mert mindenhol lett volna lehetőségem maradni. Mindig visszahozott a honvágy, a barátok, a Budapest, a magyar nyelv, azt csak így utólag tudom beazonosítani, sok minden csak úgy utólag már bizonyos életkor fölött, vagy nem is tudom, bizonyos tapasztalatokkal gazdagabban tud az ember beazonosítani, hogy mi hogy történt.
Ezt
meg,
abszolút
mi
én is átélem gyakran. Hát mondjuk New Yorkban találkoztam veled egy rooftop bárban, az életem egyik élménye, hogy itthon Isteni nagyon sokáig volt. Össze akartunk hozni egy találkozót, nem ment, és ott spontán egyszer
hol
csak összefutottunk. Mi az a 6 nyelv?
A 6 nyelv az angol, egyébként német a legerősebb, tehát azt tanultam gyerekek. Angol, német, orosz, cseh, kicsi francia, kicsi spanyol. Ugye ez 6? Igen, 6.
Wow.
Igen.
Nos, tehát ül Zsófi érettségi előtt a gimnáziumban, mert nekem valahogy az a meghatározó, hogy mennyire fontosnak tekintjük azt az időt, hogy hát ha az érettségi nem sikerül, ha a felvételi nem sikerül, tehát azt gondoljuk, hogy az egész életünk azon áll vagy bukik, és bárkivel beszélgetek, nagy részben az derül ki, hogy teljesen más irányt vetett az élet, mint amikor akkor gondolkodtunk róla. Tehát, hogy akkor te minek készül? Eleve diplomatának készültél?
Egyébként diplomata, igen, tehát nyilván azáltal, hogy ugye egy ilyen közegben voltam gyerekként, ez hozzám közel állt, és nekem nagyon tetszett minden, ami ezzel jár, tehát, hogy én ezt szerettem. Ugye nyelveket tanultam már gimiben is, iskolában is, tehát, hogy az úgy egyértelmű volt, hogy valahogy ilyen irányba, de egyébként az ott egy nagy ilyen gondolkodás volt, amiben a szülők is, meg nagyon jó, a Toldiba jártam egyébként, Toldi gimibe, az
hát
egy tök erős,
az nem egy lábnyugatós,
igen, az egy nagyon jó gimi, nagyon jó osztályfőnökön volt, és ott azért mindenkiből próbálták kihozni azt, amiben az adott gyerek tehetséges, és akkor ott volt azért egy ilyen mélázás, hogy akkor most nem tudom, bölcsészkar, nyelveket tanuljunk, jó, de azzal mit fogsz csinálni, akkor legyen inkább külkerfőiskola, az legalább egy kicsit ilyen pragmatikusabb, és akkor külkerfőiskolára mentem. Végül egyébként úgy irányba tulajdonképpen jó irányba léptem, na most az, hogy abból utána 20 év múlva főzés lesz, ami ráadásul hát egy akkor még legalábbis nem egy ilyen presztízs szakma.
Kifejezetten.
Mondjuk finoman diplomatikusan fogalmazva, hát nem presztízs szakma, szóval az nem volt akkor benne a kalapban senkinek.
Neked se? Tehát nem voltál te az osztályban, aki mindig hozta a pogácsát, meg a flódnit, meg a
Nem. Én nagyon jól főző családból jövök, tehát mindenki...
Tehát kérem szépen, Alföld, és az alap.
Minden, tehát az összes nagyszülő egyébként jól főzött, de hát azért önmagában ez még nem jelenti azt, hogy ez lesz a hivatása valakinek, hiszen nagyon sokan jól főző családból főznek, sokan szeretnek főzni. Ez sokkal később jött, tehát én halmoztam a tapasztalatokat, és egyébként a New York, amikor ilyen szakmai gyakorlatom, még ilyen egyetemi éveim, vagy nem tudom, hogy mondják, szakmai gyakorlatom, voltam ott egy évet, és nekem az volt a nagy átkattanás, amikor ebből a hobbiból, meg főzés szeretésből átkattant a szenvedély egy olyan brutál energiába, ami utána később, még jóval később, még mindig csak 5 év múlva tetvágyjá fordult.
Hogy lett hobbi? Emlékszel a pillanatra, amikor először azt gondoltad, hogy most akkor én főzök egy, nem tudom, egy sütök egy valamit, kipróbálok. Éhes voltál, és kellett valami, vagy ez teljesen más?
Figyelj, én mindig főztem, tehát hogy 7 éves koromtól kezdve nálunk a főzés, az egy ilyen trendi, apukám főzött egyébként nálunk, ezt elmesélem, mert ez nagyon vicces, hogy az volt a deal a szüleim között egyébként, hogy az apukám főz, mindent intéz, ami konyha, bevásárlás, mosogatás, stb. Cserébe az anyám csak akkor takaríthat, amikor ő nincs otthon. Tehát, hogy ez volt a
családi deal. Ez egyébként mennyire jó, nem?
Tehát mondjuk elváltak, tehát hogy
Nyilván nem ez
a legjobb. Na mindegy. Szóval apukám nagyon jól főz a mai napig, úgyhogy mi be voltunk vonva gyerekként a konyhai tevékenységekbe. Ez az átfordulás, ez nem egy pillanat volt, hanem egy folyamat. Tehát én ott egy évig éltem New Yorkban, és nem akkora nagy hatással volt ez a fajta multikulti, kulturális, kulináris sokszínűség, hogy ez ott mennyire a hétköznapok része, hogy mennyire kíváncsiak az emberek, hogy ez mennyire természetesen épül be az emberek életébe és érdeklődésébe. Plusz hozzáteszem, volt egy ilyen pragmatikus oldala is, hogy minden egyes, nagyon-nagyon kevés ilyen kicsi alacsony ösztöndíjból éldegéltem ott, hát ilyen fiatal 20 évesként, és minden nap gyalog mentem az munkahelyemről a szállásomra. Na most te is tudod, ugye ott azért vannak távolságok, tehát gyalogolni, ha valahol, akkor New Yorkban azért elég sokat lehet. Minden nap gyalog mentem haza, sokat, 90 blokkot, ami azért egy ilyen 3-4 órás kis séta mondjuk minden. És akkor pont fél időben, a fél idős
tárnál... A street food.
Nem street food, egy könyváruház volt, tudod, akkor még nagyon divatosak voltak ezek a sok emeletes Barnes & Noble, nagy könyvesboltok, és valahogy mindig vagy esett az eső, vagy ott fáradtam el, bementem, és akkor volt egy egész emeletnyi szakácskönyvrészleg. És én az egy év alatt gyakorlatilag könyvről könyvre kiolvastam azt a könyvesboltot, és ez ugye annyira sok tudást
hát
is megérdeklődés.
Hát lehet, hogy egy másik emeleten szállsz ki a liftből, akkor szép irodalmat írsz azóta.
Igen, vagy mit tudom én, valami ezó.
De jó ez.
Igen, és hogy egyszerűen annyira sok információ, meg inspirációt befelé a fejemben ott az alatt, az egy év alatt, hogy nyilván ennek lett az a következménye, hogy később 2005-ben, amikor a blogot, akkor kellett valami olyan felület, ahol ez ki is tud menni.
Én nagyon szeretem tetten érni ezeket a pillanatokat, és ezért próbálom mindig kihúzni a vendégekből, mert ez azt mondja, és ugye hát mégiscsak azt szeretném, ha ilyen csomagokat vinnének magukkal a hallgatók ebből az adásból, hogy soha nem lehet tudni, hogy miből mi lesz, és mi az a szikra, ami felébreszt egy teljesen új életet.
Igen. Abszolút, illetve azért én egy picit annyiban csomagként, hogy a hallgatóknak is adjunk elvihető csomagokat, hogy ez a pillanat azért ez egy kicsit olyan misztikus, tehát úgy tűnik, mintha valóban lenne egy ilyen, keresnénk és várnánk azt a fogható jelet vagy pillanatot, de hogy én meg annak vagyok a híve, hogy hagyjunk időt annak, hogy érkezzen ez a pillanat, mert azt te is tudod, hogyha belülről valami felébred, akkor már mindenben ugye azt
és
a jelet
mindig
látod.
Igen, abszolút.
Tehát, hogy én nagyon híve, tőlem is ugye sokszor kérdezik ezt az utat is, meg hogy milyen tanácsokat adnék, és például mindenképpen az egyik az, hogy úgy nem baj az, hogyha nem siettetjük az életet, hogy akkor most gyere már, mert én most ezt szeretném, hogy hagyjunk időt neki, akár egy évet, hát nálam is ez mondjuk 98-ban volt ez a New York.
Utána még elmentem Brüsszelbe dolgozni.
Én elkezdtem utána a pályámat, elkezdtem nulláról egy teljesen normális EU-ügyekkel foglalkozó fiatal pályakezdőnek az útját, ott menetelgettem szépen a ranglétrán, és akkor 2005-ben jött csak el ez a pillanat, amikor végül is váltottam, de az is hosszú évek eredménye volt.
Magadat főzőnőnek szoktad apostrofálni, én pedig azt gondoltam, hogy te a gasztronómia és a gasztrokultúra tudora vagy, és szakértője, de most azon is gondolkodtam, amikor készültem rád, hogyha nem kezdesz el főzőnő lenni, akkor te most nagykövet vagy valahol,
szerintem
nagy bizonyossággal.
Igen, egyébként szerintem is, tehát hogy az nekem abszolút benne volt a pakliban, és én arra készültem. Tehát ugye nem az történt, hogy én megutáltam, vagy meguntam volna.
Ezt olvastam, hogy azt ugyanúgy szenvedéllyel imádtad.
Nagyon szeretem, nagyon jó területekkel foglalkoztam egyébként, mert esélyegyelőség, kultúra, oktatás, politika, tehát azért ezek
csupa
a humán...
Népszerű
csupa népszerű, ugye? Csupa népszerű terület. Ezekkel foglalkoztam, hogy nagyon sok civil szervezettel, színházakkal, nagyon érdekes emberekkel találkoztam. Én azt imádtam, és az is egy nagyon színes pálya volt. Tehát nem az történt, hogy azt megutáltam, és kerestem egy másik területet, amiben ki tudom bontakozni, hanem az történt, hogy egyszerűen ez a gasztronómia, ez így átvette a hatalmat minden fölött, és belesodort egy olyan folyamba, amiből már nem lehetett utána kijönni.
Én azt gondolom rólad, hogy belesodort valamibe, amit te gasztronak gondolsz, de én abszolút területteremtőnek tartalak, tehát hogy én azt imádom mindenben, amit csinálsz, de tényleg azon veszem néha észre magam, hogy csak olvasom a régi blogodat, meg nézem az Insta oldaladat, egyrésztről valami végtelen ízléssel áldott meg a teremtő téged, tehát hogy olyan a színek, a tányérharmónia lenyűgöző, de amit gondolok, hogy tetszett neked egy terület, de azt a fajta intelligenciát, érdeklődést, világlátottságot, stb., ami neked megvolt, azt ide köré raktad, és ettől lett valami, ami korábban nem volt.
Igen, hát az ugye biztos, hogy például a mai mostani munkámban is, mondjuk most ezt a mostani évet kezeljük külön, de hogy ebben a munkámban is nagyon sok része a diplomáciának egyébként visszaköszönt, sőt azt mondanám, hogy például mondjuk nem tudom, egy nemzetközi könyvfesztiválon 500 embernek egy magyar főzőbemutatót tartani, az valójában nagyobb diplomáciai felelősség, mint amikor mondjuk egy munkacsoporton. Igen, mert ott én vagyok Mrs. Hungary, tehát hogy én ugye nem csak a főzést képviselem.
És ott mit főzöl? Már bocsánat.
Figyelj, nagyon attól függ, hogy kinek és hol.
Tehát nem csirkepörköltet galuskával.
Van, éppen. Ahol csirke, jól belekérdeztem, mert például Tájvánon egyébként, ahol megjelent a könyvem, egyébként ott lefordították mandarin nyelvre egy ilyen kicsi van.
Nem mondod, bemegyek egy könyves voltba ott, és látom a könyvedet mandarin nyelven.
Igen.
Igen. Azért az giga menő.
Az nagyon menő, szerintem is, igen. Egy pici ilyen bevállalós kiadót valahogy így fantáziát látott benne, és a magyar konyha, mint az új csiszolatlan gyémánt lett ott prezentált. Na mindegy, ott például csirkepörköltet galuskával, egyrészt azért, mert mondjuk egy távoli ázsiai országban nyilván más az ismeret anyag a magyar konyháról, mint mondjuk nem tudom, egy Németországban, vagy egy közép-európai országban, tehát hogy ott máshol kell kezdeni azért. Egyrészt, másrészt tényleg mindig szeretem ahhoz igazítani, akinek főzök, és miután egyébként például Ázsiában, meg a távol-keleti kultúrában ezek a fűszeres, szaftos húsok,
nagyon szeretem.
Én is imádom. Ez azért egy értelmezhető műfaj. Mondjuk kis darabokra kellett vágni a csirkecombot, hogy pálcikával lehessen enni a csirkepörköltet, természetesen.
Igen. Tényleg, hogy erre is figyelned kell, hogy oké, hogy egy ízt szeretném megmutatni, igen. De hogy számukra
hát, hogy ott az a kultúrához,
komfortosan fogyasztható legyen.
És a galuska az nagyon vicces volt, a galuskát azt ugye elkezdtem ott mesélni, hogy hát az nálunk milyen jelen, hogy készül, stb. Stb. És akkor ott felszólalt az egyik sorból egy hölgy, hogy ja, hát ez pontosan ugyanolyan, mint a tájváni nem tudom melyik sziget egyik falujában a helyi tájjellegű specialitás, ami macskafüle, úgy
basszus,
hívják, hogy
mi meg azt hittük, hogy ez a mi.
Ugye? Igen, igen. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy hogyan prezentálod, hogy milyen közönségnek, hogy mondjuk egy szakmai közönségnek, vagy egy nagy nyilvánosságnak, tehát, hogy teljesen másképp kell. Plusz ugye minden ilyen bemutatón, ahol van nem tudom 30 percet, hogy átadjad Magyarországot, és kedvet csinálj ahhoz, hogy ő egyszer esetleg ide jöjjön majd, ott igazából a sztori, meg a show, meg a mondani való a lényeg, tehát úgy kell felépíteni.
Hát egy kis
izgalmas. Étel az csak egy olyan mellékes szál.
Tehát tulajdonképpen azért a két szerelmedet összeházasítottad, és
pontosan.
A diplomáció összeházasodott a gasztronómiával.
Igen.
Én azt gondolom, hogy a diplomáció érzéked máshol is kell, mert azt tapasztalom magam is, és most már azért sok ember után látom, hogy a sikerrel jön csomagban az irigység, a gonoszság, a bántás. Nem biztos, hogy rögtön és direkt módon láthatóan, de azért az a pálya, amit te hirtelen befutottál, hát először is el tudom képzelni a mester szakácsok első pillanatú szemléletet, hogy jött a kis diplomatanő, és aztán megmondja, hogy hogy kell csinálni. Tehát érezted ezt, hogy...
Ez úgy volt, igen, a kisnő megérkezett, mit akar itt ez a kisnő. A legelején én egy elég jó időszakban kezdtem el azért ezt művelni, ugye 2005, 7, 98, nagyon az eleje, tehát még ez az egész gasztroforradalom pezsgés, még
hát
a nulladik.
Talán még csak a Stál gondolta, hogy ez
igen,
menő, nem?
Igen, egyébként a Judit adta ki az első könyvemet, azt tudtad?
Milyen jól rád érzett, ugye?
Igen, ő volt.
Hát ő egy zseni ebben,
igen,
szerintem,
igen,
ő látja a jövőt.
Abszolút, ő adta ki, nagyon jobban is voltunk, igen. Szóval hol kezdtem el? Ja igen, hogy ugye nulladik, tehát sehol nem tartunk még, tehát nincs közösségi média, blog éppen csak gyerekcipőben
te
jár.
Te az első, nem?
Te, igen, én
te
voltam
az első.
Hazai gasztroblogger. Igen. Nincs, tehát hogy gasztroblog, mint műfaj nem létezik, Facebooknak még nyoma nincs, Instagram még holdon.
Iviv talán.
Tehát, hogy egy teljesen más digitális közegben vagyunk, teljesen más gasztronómiai közegben vagyunk, ahol a recept mondjuk az a női lifestyle magazinok utolsó oldala, főzőcske, de okosan kategória, tehát, hogy sehol nem tartunk még ahhoz képest.
És hogy úgy kezdődik, hogy hagymát aprítunk, dinsztelünk.
Tehát, hogy teljesen más, azért gondolj bele, hogy ez 16 évvel ezelőtt van, tehát ez kimondani is elég kellemetlen nekem magamnak is, de hogy ez bárhogy nézzük, ez majdnem 20 év távlat, amiről beszélünk.
De viszont közben meg mennyi minden
és
történt.
És közben iszonyú jó, én nagyon szerettem azt meg az elején is most is, hogy ennek a része vagy, ennek az egész sztorinak.
Hát nem
olyan
része vagy, te ennek a megalkotója
alakítója
vagy.
A civil oldalról, tehát, hogy, és akkor visszatérve a kérdésedre, hogy mit szóltak igen a szakácsok, meg a séfek, hát ott az elején, akkor úgy volt, hogy ott úgy letesztelgettek, tehát, hogy akkor így elküldtek mindenféle ilyen kóstolókra, meg étterem.
Hogy tudsz-e főzni, vagy
hogy tudok-e kóstolni? Igen, hogy akkor hogy kóstolok. Mindig így összeraktak más különböző séfekkel, hogy akkor megnézzék, hogy ez a kisnő mit tud. Aztán, amikor kiderült, hogy tud, és hogy rendben van, megért hozzá, akkor úgy kezdtek elfogadni. Nagyon sokakkal dolgoztam is az elején, az
ma
is
már
jó
azt
volt.
Tudom, hogy akár baráti viszonyban is
igen,
vagy
sokakkal. Igen, és sokakkal baráti viszonyban, meg igazából szerintem egyrészt ők is rájöttek, hogy ez egy oda-vissza működő jó dolog, hogy ugye mondjuk egy éttermi séf másképpen kommunikál, másképpen főz, mint egy háziasszony, oda-vissza, tehát hogy az tök jó, hogyha van valaki, aki ezt át tudja egy picit, közelebb tudja a két világot hozni.
De
és
akkor
lefordítja.
Már volt erre vágyuk?
Akkor indulgatott ez, tehát azért a séfek, akkor már jöttek ezek a jobb éttermek, akkor már tévéműsor, nem tudom, tehát hogy azért az egy, akkor már hogy látszott, hogy a séfek lesznek, mondjuk a rockstárok, igen, ugyanúgy, hogy külföldön azért ez már akkor volt, tehát lehetett látni, hogy itthon is ugyanez lesz, ugyanez lesz a trend, tehát igazából a csúcs séfek, mondjuk a legjobbak, velük nagyon közeli jó viszonyba kerültem, tökre maximálisan elfogadták a munkámat. Aztán egy új szakasz volt, amikor lett a tévéműsorom, ugye ott lett, volt 3 évig egy napi reggeli napi főzőműsor, na ott azért az már ez a fajta nyilvánosság, az már egy másfajta közeg.
Igen, mert mindig ezen gondolkodom, hogy biztos, hogy ez, bocsánat, hogy mindig a szabadba vágok, de hogy ez nagyon fontos, és ezt minden műsorban át akarom adni, hogy aki sikerre vágyik, az fogja föl a legelején, hogy azzal jön a rossz.
Persze,
is.
Tehát, igen, hogy... igen. Szóval, hogy ott akkor az volt, hogy mondjuk azok a szakácsok, akik úgy sokat például álmodoztak arról, hogy mondjuk tévéműsor, meg híresek, stb., akkor ők nem értették, hogy ez a nő hogy kerül oda, meg mit keres ott. De az például egy nagyon jó tapasztalat, vagy nagyon jó élmény volt nekem, hogy utána, amikor egy-két szakács jött például vendégségbe a műsoromba, akkor utána volt, aki azt mondta, hogy figyelj, revidiálom a nézeteimet, én ezt most itt látom élesben, hogy ez annyira összetett készségeket igényel, tehát itt beszélni kell tudni, 20 perc alatt A-ból B-be el kell tudni jutni, lefőzöd azt a két ételt közben, át akarsz adni valami mondani valót, vendégre figyelsz, tehát hogy azért ez ilyen tévéműsor, ami nekem egy tök új terület volt, és nagy-nagy tanulás, és soha nem ambicionáltam ilyen típusú dolgot, de hogy hát az egy külön szakma.
De én mindig azt éreztem benned, és most is ezt érzem benned, és szerintem ettől vagy ennyire varázslatosan rajongható, hogyha szabad ilyet mondani, hogy te nem az volt a te célod, hogy ismerté válj, nem az volt a célod, hogy televízió műsorod legyen, hanem van egy mondani valód a gasztronómia nyelvén, amit te át akarsz adni, és hogyha jönnek lehetőségek, amikkel még több emberhez szólhatsz, akkor ezeket megragadod. Igen. De én tényleg hát szerintem azért 15 éve biztos, hogy ismerlek, és imádom benned, hogy egyáltalán nem változtál. Igen. Semmi pedig hát azért lenne, mire egy kicsit orrot feltartanod. És én a rádió műsor, vagy a televízió műsorodat azért is nagyon kedvelem, mert én vagyok az a nő, akinek hát ugye nagyon hasonló helyről származunk, igen. És aki az alföldi kisfalu, mert én Tiszaőrsön nyaraltam minden nyáron, leraktak engem oda június közepén, és felvettek augusztus végén, igen. És a nagy emlékem a nagy sátras lakodalma. Uh-huh. És szerintem a gasztronómiai ízvilágunkat az meghatározta, igen. Ami ott volt. Igen. És hát látom, amikor kiposztolod, hogy hol mész elvonulni, hát egy fantasztikus... Kunmadaras, ugye?
Kunmadaras, igen, azt gyorsan elmagyarázom azok kedvére, akik még nem látták, bár biztos nincs hát olyan, mert annyit, szerintem ráraktam a gasztro térképre. Kunmadaras, ugye ez az Alföld szívében, Karcag, Tiszafüred között, Tiszaörs melletti falu, igen. Egyébként Kunmadaras, Tiszaörsön minden egyes alkalommal átmegyek, és nekünk ott van a régi nagyszülői ház, a nagyszülei már nem éltek, de családilag úgy döntöttünk, hogy hát majd meglátjuk, hogy ameddig úgy kötődünk oda érzelmileg, akkor használjuk ezt a házat. Na hát én olyannyira rákattantam, így főleg az elmúlt mondjuk 3-4 év, hogy én tényleg azt használom feltöltődésre. Régen csak úgy jártam oda, hogy ültem, és akkor így ingerszegény közeg, ahol így ki tudom kicsit szellőztetni a fejemet, de hát közben ott azért kinyílt a világ, meg sok minden történik, meg aktívan teszek is azért, hogy ott történjen a környék.
Tehát 6 órakor nem néptelenedik el az utca?
Dehogy nem, csak lehet, hogy bekopog hozzám a Sanyi szomszéd, hogy Zsófika, szereted a, nem tudom, pacalt?
Mert az olyan állandó. Volt, hogy volt a helyi kocsma, vagy ivó, ott előtte ültek az emberek, a fiatalok a templomkertbe, majdnem minden, és akkor ott vége, igen, van, tehát hogy gyakorlatilag minden így.
Hát most is vége van, igen. És nagyon jól összefoglaltad egyébként visszakanyarodva, hogy még a tévéhez, hogy valóban nekem a televízióban is, nekem azt tényleg őszintén mondom, hogy soha nem volt se gyerekkori álmom, se ambícióm, hogy nem tudom, ismert legyek, meg televíziós műsorom legyen, sőt, hát semmilyen szempontból nem vagyok egy ilyen tévés figura. Szintén szólva, jó, de hogy,
jó?
De nem, hanem egyszerűen nekem a mai napig tényleg annyira sok mondani valóm van az egész témáról, és még jobban pedig, hát tényleg 16 éve hivatásszerűen ezzel foglalkozom, húz be, és ezt tudod olyan, hogyha van egy terület, ami érdekel, akkor minél beljebb mész abba a területbe, annál inkább felfedezed, hogy mennyi mindent nem tudsz
és
még,
akarod tudni,
és hogy mennyi mindent szeretnél még tudni, és van egy ilyen tudás égséget, hogy akkor mindenbe még jobban belemenjél, és és engem ez tényleg őszintén a mai napig annyira érdekel, meg annyi mondani valóm van róla, hogy én azt gondolom, hogy ez az egyik ok, amiért ilyen régóta hát ezt tudom művelni, meg tudok élni belőle, azért tegyük hozzá, mert itt a sikersztoriknál biztos, hogy is ez sok mindenkit érdekel. Hogy
hát
akkor...
ezért mondtam a bevezetőben, hogy olyan self-made üzletet épített belőle. Nem fogok a zsebedben turkálni természetesen, de fogok erről beszélni, mert egy ilyen karrierváltás döntése az azt jelenti, hogy a döntés utáni pár év az gyakorlatilag napi számolgatás, hogy még vehetek húst, vagy már nem vehetek húst, mert most nyomtatót vegyek, vagy kell egy komputer is. Fogok erre visszatérni. Televízióműsor, blogírás, nyelvezet. Tehát, hogy közérthető nyelven, érthető módon. Én tehát ezt kezdtem el mondani, hogy én vagyok az a nő, aki jön egy ilyen családból, ahol mindenki nagyon jól főz. Feltételezhetően az ízek belementek a memóriámba, mert valamilyen érthetetlen okból ezek valahonnan előjöttek, és ma már jól főzök. De a férjem szokta mondani, hogy amikor mi összeismerkedtünk, és jelezte, hogy éhes, akkor már is fogtam a telefont, vagy gumikesztyűvel a csirkét.
Igen.
Tehát, hogy annyira nem főztem, hogy gumikesztyűvel fogtam a csirkét. És pont a te tévéműsorod volt az, amiből elkezdtem főzni, mert azt értettem. Tehát nem azt mondtad, hogy nem tudom, stajboljuk a valamit, de azt nem mutattad meg, hogy az mi az, meg hogy csináljunk rántást, de nem mutattad meg, hogy tehát az a három fázisú alapfok, középfok fest, az nekem kérem megvan, nagyjából abból én sok mindent tudok, és aztán valahogy a nagy ízei mellé társultak.
Igen.
Nyilván a biznisz része is fontos, hogyha ezt már így felvetetted, de
azt
történt, hogy lekonyult egy mikrofon, ezt muszáj elmondani, de nem megy bele a képbe. Nekem azt mondták, hogy ha valami a stúdióban történik, azt mondjuk el, ha érezze a hallgató, hogy itt van velünk. Ha diplomata volnál, akkor azért szignifikánsan többet keresnél ma, vagy pedig ma már azért ez az arány egymáshoz össze.
Te már olyan régen volt, hogy nem emlékszem, hogy egyébként így összegszerűen mennyi volt a diplomata fizetésem, de az tény és való, hogy az egy nagyon magas egzisztenciát, nagyon-nagyon jó életszínvonalat biztosított, és leginkább, ami mondjuk talán a legfontosabb, hogy egy nagyon kiszámítható és biztos életszínvonalat jelent. Tehát nekem például az elején a váltásnál az egyik legnagyobb kihívás az volt, hogy miután 10 éve alkalmazottként minden hónap 5-én megkaptam a számlámra a fizetésemet, utána úgy, hogy ráadásul őszintén szólva abszolút nem vagyok egy ilyen vállalkozói habitus, persze rákényszerültem, meg mellé tanultam sokat a 15 év alatt, de alapjáraton nem vagyok egy ilyen habitus. Tehát nekem az, hogy akkor megtanuljam, hogy ez a szabadúszói, vállalkozói lét milyen másfajta pénzügyi tervezést,
meg gondolkodást,
hogy kiszámíthatatlan, hogy 2 évre előre kell tudni a munkáidat, meg a bevételeidet.
És tudod 2 évre előre?
Hát nem tudom 2 évre előre, a projektjeimet általában 5 évre előre így fejben tudom, aztán sokszor ugye kell igazítani.
Ilyenkor
ez
nem
az
szabad
év.
Megkérdezni, hogy elmondaná egyet? Nyilván igen. Nem, hát hogy mondaná el, akkor mindenki azt csinál, amit ő akar.
Tehát, hogy nyilván például ez az év ilyen szempontból nagyon tanulságos volt, tehát mindenki olyan típusú embernek, aki nagyon szeret tervezni és ragaszkodni a saját terveihez. Hát most ez aztán, ez az év mondjuk megtanított kicsit lazulj ebben, és így ne ragaszkodj hozzá. De hogy igen, tehát hogy például ez, hogy az, hogy előre kell tervezni, meg hogy milyen nagyság, hogy akkor abba beleszámolod, nem tudom, a saját munkaidődet, a konyha rezsid, az áramot, amit otthon főzök. Tehát hogy ez tök másfajta, teljesen másfajta attitűd. Tehát nekem az elején tényleg szerintem nekem 2 év volt, mire nagyjából ebben a műfajban úgy komfortosan éreztem magam.
Memme mutatja, hogy most 2 percünk van, amíg a szolgálati közleményeink, hírek, időjárás és azt hiszem műsor előjön, de mi itt az Instán folytatjuk.
Igen,
abszolút.
És
csak
6 percig
tűnünk el a rádióban. Igen, és írják, hogy mennyire szeretnek téged, írják azt, hogy mennyire energikus vagy, és ezt milyen jól lehet. Azt írják, 2 csodanő, szuper, csináljunk szerintem a műsort rendszeresen. Úgyhogy a Gábor azt írja az én férjem, igen, valószínűleg a csirke gumikesztyűvel fogás után, hogy hála Istennek, hogy megtanultam főzni. És a két fiam is írja, hogy igen, még szerencsét, ezek itt nézik. Tehát, ha más nem, a családomra
igen,
mindig lehet
Istennek,
számítani.
Igen.
Viszont most, hogy így 1,5 percünk maradt, és nem akarok egy nagy témába belőle, ha bármit választhatsz enni, van olyan, hogy Zsófi kedvenc étele?
Abszolút változik, tehát hangulattól, utazástól nagyon-nagyon változik. Imádom a zöldségeket, én majdnem vega vagyok. Tehát,
de fura vagyok.
Nagyon, nem, ezt nem úgy egyébként, de hogy tényleg nagyon szeretem a zöldségeket, főzeléket, bármilyen mennyiségben, bármilyet imádom, ami pedig tényleg hát nem egy, mondjuk nem a magyar konyhának a legszexibb ágazata, úgymond.
Bár gyerekkorunkban minden héten kétszer-háromszor kaptunk és ettünk főzeléket.
Tehát leghétköznapibb egyébként, de hogy ugye azért nehéz annak a marketingét. Mindig a külföldi séfeket kérdezem, könyörgöm, találjatok-e már ki valami jó, szexi, angolul valami terminológiát, hogy hogy lehet ezt eladni, de hát nincs, tehát már mindenki
hogyan
az egész
személyes
világ rá van állítva, érted, hogy találjanak ki valami jó terminológiát, de még nem sikerült, hogy főzeléket például bármi, én meglátok, én még étteremben is, hogyha látok olyat, hogy főzelék van
akkor
étlapon,
akkor... a személyzeti ételt kéred.
A személyzeti tudod, aztán mindig meg kell kérdezni, mi a mai személyzeti?
Ezt tudom, és én tudod, gyakran szoktam, igen, és ez mindig nagyon legesleg jó. Most itt a rádióban egy kicsit mi elköszönünk, de az Instán folytatjuk, és a rádióban is 6 perc múlva visszajövünk, úgyhogy a kedves hallgatókat is várjuk majd.
És most hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei a Sláger FM-en.
Vendégem Mautner Zsófi a hétköznapi példaképek nem hétköznapi történeteiben. Mi az Instagram nézőivel együtt voltunk ebben a kis szünetben is, de bízunk benne, hogy a rádió hallgatók itt maradtak velünk, és folytatjuk. Ugye arról beszélünk, hogy mennyire sok energia, munka, befektetés az, hogy az ember egy vállalkozást üzemeltessen és építsen föl. Viszont azt is mondtam itt közben, hogy tényleg úgy beszélsz erről az egészről, mint a holnap akarnál belevágni. Hogyha meg kéne fogalmazni pár szóban, és mondjuk ezt raknánk bele a mai hallgatók csomag, vagy majd vigyék magukkal, hogy mi minden kell ahhoz, hogy az ember elérje azt, hogy önellátó módon, prosperálóan, egy jó, azt lehet mondani, hogy üzletileg is jó vállalkozást tartson fenn. Mi az, ami elkerülhetetlen? Tehát mi kell a sikerhez szerinted?
Igen, hát ez mindig ugye a legnehezebb, ez pár mondatban.
Ha lenne recept, mindenki sikeres lenne.
Mindenki, igen. Hát szerintem én ott kezdeném, hogy a nulladik lépés az valahogy mégiscsak, én most a saját példám alapján tudom ezt ugye meg, tehát biztos, hogy sokfajta életút, meg sokfajta recept van, mert van olyan, amikor tényleg egy valami szerencse, vagy nem is tudom, vagy valaki kitalál, mondjuk fiatalok kitalál, felméri a piacot, és ügyesen kitalál, talál egy olyan piaci rést, amire arra lő, és arra épít fel egy biznisz. Tehát sok különböző út van, nem, én a sajátomat tudom megosztani, és nálam tényleg, meg másokon is azt látom, hogy a nulladik típusú, vagy a nulladik feltétel, ez a belső késztetés, meg ez a mondani való, hogy tudod, hogy miért csinálod az egészet, és hogy van egy célja az egésznek, meg hogy mi az, amiről, mi az a dolog, a központi dolog. Tehát itt indul, minden más erre épül, és itt hát nyilván lehet mondani a szorgalom, rettenetes mennyiségű munka, tehát hogy itt nincsenek csodák, ugye azt mindig...
Ezt nem lehet megúszni,
nem lehet
ugye?
Megúszni,
ezt én is tehát, mindig elmondom.
És hogy sok év, tehát hogy én ugye 2009-ben váltottam kvázi hivatásszerűen. Négy év
a blog kezdete, igen, és a váltás
így
között.
Van.
És közben jártál, bocsánat, kis kosztümben dolgozni,
igen,
Brüsszelben, este megírtad, igen, a blogot, és igen, recepteket próbáltál.
Pontosan, tehát hogy 4 évig gyakorlatilag ugye én beletettem, befektettem pénzt, időt, munkát, szabadidőt, stb. Nyilván nem befektetésnek éltem meg, mert nem, annyira
hát
szerettem, hogy ez nekem maga a flow élmény,
persze,
meg a motiváció volt, de hogy mégiscsak, ha objektíven nézzük, akkor 4 év ingyen munkát tettem abban, mielőtt egyáltalán elkezdtem ezzel foglalkozni, és hát utána is azért nagyon sokat tettem bele. És a mai napig is egyébként például ez egy tök érdekes dolog, hogy sokszor azt se tudom, hogy mi lesz belőle, de hogy nagyon sokszor teszek bele plusz munkát, akár így munkaidőt, ingyen munkát, hogyha érzem, hogy az valami miatt érdekes vagy jó. Tehát nyilván szorgalom és munka nélkül nincsenek csodák. A kitartás, amit te is mondtál, az szerintem nagyon-nagyon fontos, főleg a gasztro témában, gasztroblog, ami most már lassan leáldozott, mint műfaj.
Nem, mert minden újra éled egyszer.
Igen, most már hírlevél van, tudod, most már a hírlevél a trendi, tehát hogy
hát ez annyira így van, igen, hogy én most egy csomó amerikai ilyen workshopra járok, és igen, ott az most a trend, igen, hogy oké, hogy Insta, Facebook, de végig gondoltuk el, hogy a teljes bizniszünk valami harmadik fél platformjaira épül, és ha ezek véletlenül lekapcsolják magukat, vagy esetleg a nemzetközi viharok okán azt gondolják, hogy ezt nektek ne, akkor mi lesz velünk?
Igen.
És ezért van a legtöbb workshop most Amerikában arról, hogy építs e-mail adatbázist magadnak, hogy a saját követőid meglegyenek bármikor, ha ezek véletlenül nincsenek.
Igen. Na, szóval, hogy jön vissza a hírlevél egy. Én például imádom a printet, tehát ami szintén ugye eltűnőben van, de én nagyon szívesen kiadok egyébként pénzt azért, hogy egy nagyon jó minőségű, szép, igényes magazint, aminek papírillata van, és amivel le lehet ülni a fotelbe, és ezt is látjuk külföldön egyébként gasztróban is, hogy jönnek vissza ezek. Nyilván
bár te voltál az első, akinek CD melléklete volt a szakácskönyvében.
Így van, így van, tényleg, az is volt. Igen, meg volt Bukazinom is, ugye volt egy ilyen Gasztrocsajok című magazin, ami szintén nem nagyon volt előtte. Szóval, hogy jönnek vissza ezek az új felületek, de hogy a gasztronál, hogy ugye főleg mikor jöttek ezek a gasztroblogok, meg Facebookon, stb. Mindenki kérdezte tőlem, hogy hát akkor segítsek már, hogy akkor hogy kell egy ilyet felépíteni, milyen témában ír. Mindenkinek mondtam, hogy figyelj, legyen az, hogy egy évig minden héten 3 posztot megírsz, és utána keresd meg újra.
És hogy az abba hagyják a
persze, abszolút. Persze, tehát hogy 3 hó, körülbelül az nagy lelkesedés után, mondjuk 3 hónap után, amikor kiderül, hogy az, hogy mondjuk te heti 3 posztot, receptet feltegyél, vagy az, hogy az Instára napi szinten értelmes tartalmat, és nem tudom, ne csak selfit, meg mit a kirándulósképpen, értelmes tartalmat tegyél fel, hogy az marha sok munka. És hogy azzal foglalkozni kell, ahhoz kell, hogy jöjjön a fejedbe dolog. Tehát...
És azt írja valaki, hogy fűszercsomagod is volt a könyvhöz.
Igen.
És nagyon sok ideig kell úgy csinálni, hogy még nem robban be. És akkor se szabad feladni, mert neked is van rossz kedved. Igen. Ezt én is látom, hogy mindenki belecsap hatalmas lelkesedéssel, és 3-4 hónap után elengedik.
Igen. Igen, meg például, de ez már picit más terület is, de nagyon sokakon, főleg például ez a gasztro téma is. Ugye ez egy tök trendi dolog, ugye itt azért sokan szerintem így fiatal, nem, azt se tudják eldönteni, hogy igazából a póz része tetszik, vagy valóban a tartalmi része. Tehát,
póz része, azt hogy értjük?
Hát, hogy például mondjuk egy ilyen Insta oldalat úgy készíteni, hogy ebben benne vagy, ide mész, oda, nyilván megint most ez az év, ez egy speciális, tehát, hogy most már, de hogy
itt, akkor... Itt, aki nem a póz rész iránt érdeklődik, az legalább elmélyülhetett egy picit, aki a póz rész iránt érdeklődött, az eléggé meg
rájött,
volt lőve,
igen,
mert nem lehetett hova menni, nem lehetett honnan mit
pontosan
csinálni.
Igen. Igen. Szóval a gasztró az egy trendi terület, mindenkinek tetszik, mindenki úgy gondolja, hogy ért hozzá, sokan szeretnének benne ugye kibontakozni, és hogy például sokszor látom azt is, hogy így, hogy először van meg a kommunikáció, és nincs mögötte tartalom.
Hajjaj, ez minden területen annyira jellemző.
Ezek különböző munkastílusok, ami nyilván valahol a félúton az optimális, tehát az se jó, amit én csinálok. Én szeretek inkább beletenni rengeteg munkát, és csak utána, mondjuk egy év múlva, amikor úgy érzem, hogy emögött már tényleg megfelelő tartalom halmaz van, utána.
Hát ezért volt egy ennyi ideje, mert mindig hiteles maradtál. Mert szerintem azt lehet tudni, hogy egy recept, ami a te könyvedben van, a te blogodon van, az ki van próbálva, abból nagy baj nem lehet. Nem. Nekem van olyan recept, amiből elkezdesz főzni, és rájössz a közben, hogy kimaradt 3 fűszer, persze, és az Istennek nem lesz jó. Okolod magad, hogy mit rontottál el, és közben kiderül, hogy nem írta be, lehet, mert ő úgy
meg hogy persze kiderül, hogy a receptírás maga az is egy szakma, tehát hogy írsz meg egy receptet, milyen sorrendben, milyen részletességgel, stb. Mert én, tehát most én beszélgethetek bármennyire kedvesen, meg jól, egyszerűen ez egy szakácskönyv, meg gasztroblog, tehát hogyha nem működik a recept, akkor én lehetek bármilyen aranyos, tehát itt azért az egésznek a magja az, hogy jól működő, jól megírt recepteket kell tudnom megosztani, amikhez van kedvük az embereknek, hogy megcsinálják.
Ennél mégis sokkal több vagy, mert az én fejemben ma már műsorvezető vagy, ma már tartalomgyártó vagy, abszolút, tehát kérdésen, ugye van egy gasztrorendezvény, amit minden évben te vezetsz, és én akkor is meghallgatom annak a színpadnak a programját, hogy egyáltalán nem érdekel, hogy mi van rajta, mert annyira szórakoztató az, ahogyan ezt csinálod. Szerintem a nőiesség maga vagy, a stílus, tehát nagyon sok minden vagy, ami miatt szerintem érdemes téged követni. Ennek a felelősségét valaha végig gondoltad, vagy ez egyszerűen csak éled az életed, és ebben nem is gondolsz bele?
Szerintem, aki ismer, vagy aki találkozott már velem mondjuk a munka és privát helyzetben is, annak általában az szokott lenni a tapasztalata, hogy nálam tényleg nem válik nagyon ketté a, nem tudom, a szereplő, vagy a közszereplő, és a civilénem, vagy a privátnem, tehát, hogy nálam tényleg pontosan ugyanilyen vagyok munkahelyzetben is, tévéműsorban, és privátban is. ez azért van, mert maximálisan önazonosnak érzem magam, őszintén mondom. Tehát, hogy nincs ez a fajta megosztás, és mi volt a kérdés egyébként, hogy legyen, hogy
ennek van egy felelőssége.
Ja, felelőssége, ennyi, igen, ennyi. Igen. Persze, tehát nyilván, hogyha nem tudom, sok tízezren követnek, akkor annak igen van, de érzem annak a felelősségét, hogy nem mindegy, hogy mi az, amit megosztok. Nem keresletorientáltan működöm, mm-hmm. Tehát nem úgy van, hogy azért rakok ki egy receptet, mert tudom, hogy most éppen erre klikkelnek, meg ezt keresik, mert ugye ez egy tök másfajta megközelítés, hanem tényleg én a mai napig így
arra... Ami szívből,
meg ami érdekel, meg abban biztos van olyan alapanyag, ami extra alapanyag, amit nem mindenhol lehet beszerezni, valami olyan, nem tudom, csavar van benne, ami nem egy feltétlenül nagyon-nagyon széles közönségnek érdekes, de hogy én azt érzem hitelesnek, mm-hmm. hogyha olyanról írok, amiről van mondani való.
Hát mondjuk a liba, meg az albírsama mellett mondjuk szerintem, amit ennek a nemzetnek adtál, az a sült karfiol egyben.
Igen.
Tehát, hogy én még élek, hálás vagyok,
igen,
érte neked. Van olyan, hogy tudod, hogy jön a nap, mikor posztot kéne kitenni, de nincs hozzá kedve, de kell kitenni, hogy akkor megerőszakolod magad, vagy azt mondod, hogy hát üsse kutya majd holnap.
Volt olyan időszak, amikor éreztem ennek a nyomását, hogy úristen, muszáj valamit, de ezt elengedtem, tehát hogy egyébként pont most is, mielőtt jöttem, pont néztem, úristen, 3 napja nem posztoltam semmit, de hogy már nem érzem ezt a fajta kényszert, hogy muszáj, úgy gondolom, hogy tényleg akkor teszek ki, hogyha van érdemi mondani valóm, úgyhogy nem nyom azt, hogyha nem teszek ki.
Te egy brand vagy. Azt kimondhatjuk. Ugye te is érzed, hogy a Mautner Zsófi az egy brand, és az egy prémium brand, az minőséget jelent. Mennyire tudatosan kezeled ma már? Mert azt tudom, mert többször beszélgettem veled privát is, és ezt nem is akarom elvinni az időt, hogy te sodródtál, nem uh-huh. tudatosan Mautner Zsófivá akartál válni, hanem ahogy említettem is korábban, mondani valód volt. De például egy Instán, egy Facebookon megnézed az elemzéseket? Megnézed, hogy melyik posztot hogy ment? A könyveidből megnézed, hogy melyik hogy ment? Elemezgeted, hogy az egyik miért lehetett sikeresebb, a másik uh-huh. meg sikeres, de picit kevésbé? Vagy azt mondod, hogy szíved, lelked benne, és igen. akkor úgy lesz, ahogy...
Nem, tehát nyilván ez azért akkor működik, hogyha mondjuk egy könyvet nem csak megírok, hanem el is lehet adni. Tehát, hogy természetesen...
Eddig egyébként mindegyiket sikerült.
Igen. Tehát, hogy persze, az nagyon fontos, hogy az mondjuk kereskedelmi értelemben véve is egy sikeres termék legyen. Insta, Facebook adatok, igen, meg szoktam nézni, tehát azért érdekel, hogy mondjuk mik azok a trendek, uh-huh. de nem érzek belülről sem egy olyan fajta nyomást, hogy akkor úristen, most itt szorongadom kell amiatt, mert hogy én nem tudom, nem 150 ezeres nézettségű aha. videót készítettem. Ez akkor fontos, hogyha valaki ugye mondjuk szponzorok vagy kereskedelmi partnereknek számokat kell, hogy mutasson, de miután én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy például ilyen üzleti együttműködésekben is általában nem azok keresnek meg engem, aki 200 000-es klik számot akar,
hanem aki azt a
közönséget, meg azt a habitust, meg világot szeretné.
De hát az együttműködői köre is nagyon minőségi. Igen, tehát ez két dolgot feltételez. Egy, hogy nem keres meg az, aki trash. Kettő, hogy te nagyon sok nemet mondasz, igen. még egy-egy igent, de annak olyan igen. minőségének kell
igen.
lenni.
Egyébként például számomra a sikernek az egyik fokmérője az is, hogy merek, és hogy tudok nemet mondani. Például együttműködésre.
Ez nagyon-nagyon fontos. Igen, és ez lesz egyébként, hogy a beszélgetés cím, amikor megírom, hogy merek és tudok nemet mondani, szerintem az egyik legfontosabb
igen,
dolog.
Szerintem is.
Mert akkor kezded el értékelni önmagadat, uh-huh. hogyha már nem másnak akarsz megfelelni, hanem képes vagy a saját érdekeidet megfelelő módon képviselni. Szerintem ez az egyik legnagyobb lecke.
Igen.
Főleg diplomata családból érkezőnek, vagy úgy, ahogy én nevelkedtem ebben a poroszi igen. rendszerben, igen. hiszen az kell, hogy ki mit szól, ne úgy viselkedj, mit szól más. Tehát ebből eljutni odáig, hogy én magamnak fontos vagyok, és én képes vagyok nemet mondani a saját igen. érdekeimben, az egy hatalmas
szerintem
lépés.
Is. Igen, igen.
Hát nekünk, ha szabadidőnk van, főzünk. Gondolom, miután neked ez a munkád, mit csinálsz a szabadidőn? Hogyan töltekezel? Mi az én idő neked uh-huh. kumadarason túl?
Igen. Hát az egyik tényleg ez a kumadaras, és ennek kapcsán még azt szeretném elmondani, hogy az nagyon fontos, azt például tényleg csak az utóbbi években tanultam meg tök tudatosan, hogy például ez a semmit tevés, amit
tudsz?
Szerencsére most már megtanultam, hogy az egy tudományos műfaj, hogy a kreatív semmittevés az mennyire fontos.
De mi a ülsz és nem csinálsz semmit?
Konkrétan képzeld el, és én rájöttem,
és ezt
megtanultam.
Én 2-3 percig is tudom.
Nem, én ezt tudom. Tehát, hogy én ezt tudom 2-3 napig is simán, arra nincs lehetőség nyilván életszerűen, de hogy ez nagyon fontos, mert egyszerűen az idő, amikor kimegy a fejedből az összes millió neked is, annyira sok inger ér bennünket, non-stop, meg kattogsz folyamatosan, meg minden, hogy egyszerűen ahhoz, hogy így tudjon bejönni friss ötlet az agyadba, meg legyen ott hely, uh-huh. meg tér ezeknek, ahhoz muszáj néha így teljesen rebootolni és teljesen lekapcsolni magad. Tehát nekem ezt, szóval ezt én nekem meg kellett tanulni, hogy azt, hogy
nem
semmit
könnyű,
nem csinálok.
Egy ilyen tevékeny igen. embernek ez nem könnyű.
Igen, semmit nem csinálok, hogy az is tulajdonképpen a, nem is tudom, hát nem is a munkámnak, de hogy a folyamatnak a része kell, hogy legyen. Úgyhogy ezt például kötelezően előírom most már magamnak ezt a kumadarasi Dolce Farniente című tevékenységet. Tehát, és ezt mindenki.
Én mindig várom, hogy oda menjél, mert igen. azok a tányérok.
Hát
azok
imádja
a
mindenki. Igen.
Hát nyilván azért, mert felidézi a gyerekkorunkat.
Persze, meg mindenki
meg
nagymamája. Igen. Szóval, hogy a kumadarastól eltekintve nagyon szeretek szép irodalmat olvasni, ami többek nem csak azért fontos, mert az is egy olyan tevékenység, ami az teljesen el tud vinni fejben
igen,
valahova.
Az biztos.
Fantázia, kreativitás. Másrészt ugye azért, aki írással, meg szöveggel, meg beszéddel foglalkozik, annak azért nem árt ápolni a nyelvet is, meg a szókincset is. És ez csak olvasással lehet. Úgyhogy nagyon szeretek, imádok filmeket nézni, mindenevő vagyok, tehát, hogy a nem tudom, a trash romkomtól kezdve a francia művész.
Tehát igen. kell az, hogy taknyodon csúsz a zokok, és most megcsókolja, vagy nem csókolja
igen.
meg.
Igen.
Jó, bocs, Memme. Memme, ami abszolút. Főtechnikusunk az egyetlen férfi a stúdióban.
Igen.
És a biztonság nekünk.
Úgyhogy nagyon szeretek mozizni. A karantén alatt arra jöttem rá például, vagy többen rá szerintem, hogy a kultúra az mennyire fontos, és mennyire hiányzik. Tehát, hogy az egyik...
Ez egy táplálék, ugye?
És hogy nem elég az, hogy a, nem tudom, hogy a számítógépen becsatlakozol. Az is persze jobb, mint a semmi, meg tök jó, de hogy igenis az az élmény, hogy elmész egy, nem tudom, moziba, egy színházba, egy hangversenyre, egy kiállítás. A borzasztóan hiányzik.
A barátaiddal, a szeretteiddel.
Nagyon, igen. Nagyon hiányzik, de most az utóbbi, egyébként a tavaszi karantén alatt ott érdekes volt, úgyhogy fejben ott nagyon másképp működtünk szerintem. Na, ott egyáltalán nem tudtam semmi online workshop, sorozat, ilyen workshop, semmi. Egyszerűen fejben annyira nem tudtam ráfókuszálni a gép
előtt. És akkor mit csináltál?
Akkor is egy csomó minden dolgoztam egyébként, meg jótékonysági dolgokat csináltam, de valahogy akkor olyan feszült volt mindenkinek szerintem, úgy fejben próbáltuk felfogni. Mit, szóval nekem akkor nem volt itt szabad fejkapacitásom ilyenekre, de most már jobban volt, úgyhogy most én is pár ilyen online workshopon, én is befizettem magam ilyen külföldi, nemzetközi, nem tudom,
fantasztikus
séfek.
Egyébként.
Fantasztikus egyébként, hogy tényleg itt van a világ gyakorlatilag a monitor előtt, akkor nem tudom, a cirkomozinak, a független mozinak a filmjeit nézegettem. Szóval hogy azért úgyhogy a kultúra, mozi, olvasás az nagyon fontos, hát amikor lehet utazni nyilván.
De hát egyébként van olyan, utazom. Hogy most kikapcsolásból főzöl, vagy azért az már...
Én imádok főzni, tehát hogy én, hogyha két napig nem főzhetek, akkor utána tényleg viszket a tenyerem. Tehát, hogy ez, igen, tehát hogy tényleg nagyon, meg civilis, tehát hogy szinte minden nap.
Tehát sose érzed azt egy nyűgnek, egy kötelezettségnek, hogy na most már megint meg kell pucolni a krumplit?
Nem, képzeld el. Olyan van persze, hogy mit tudom, én hullafáradt vagyok, és hogy akkor nem tudom, hogy én is szívesen így összerogyok egy kanapé sarkába, tehát olyan, hogy mondjuk fizikailag fáradt vagyok, és így pihen van inkább
kedve. Mert azért ez egy nagyon fárasztó dolog főzni.
Ez egy kőkemény fizikai meló, tehát ezt a főzőnő szót egyébként azért is találtam ki, mert abban, igen, mert abban
értem,
benne
abszolút.
Van, érted, ez a, tehát azért a főzésnek, ami ugye nem a csili-vili része, meg nem a beszélgetés, meg a tévéműsor, hogy elmegyek a piacra, felcipelem a 8 kiló árut, berakom a kocsi csomagtartójába,
én
kiveszem.
Én nem szeretem hát, egyébként. Tehát, hogyha lenne valami konyhalány, aki megcsinálja igen. az aprítást, nem tudom, akkor igen. sokkal jobb lenne, de hát nyilván igen. Nincsen. A főzőnőről nekem mindig az jutott eszembe, hogy milyen jó fej vagy, egyrészt nagyon érzékletes, másrészt mindig egy alázatosságot éreztem benne, hogy nem mondott ki sem a szakácsot, sem a séf, uh-huh. semmi ilyesmit, mert igen. hogy valahogy egyfajta...
Egyrészt próbáltam mindig egy olyan szót találni, ami nem bánt mondjuk, vagy nem érzi senki azt, hogy most én tényleg ez a nő mit mondja azt, hogy nem vagyok, valóban nem vagyok sem séf, sem profi szakács, tehát egy profi háziasz, világlátott háziasz.
Bár én voltam olyan eseményen, egy nemzetközi vacsorát vittentettél össze egy izraeli séffel, életem egyik élményét
igen,
adtad úgy ízben,
igen.
mint programban.
Igen.
Tehát, hogy...
Tudok séfként működni, tehát hogy több sok száz fős.
És hogy egész napot dolgoztál már
persze,
előtte,
persze,
azt elmesélted, hogy papíron nem vagy séf.
Papíron értem. Nem, meg nem, tehát hogy nem ezt a főzőnőt, inkább meg ugye van a gasztroblogger, de hát annál sokkal szélesebb meg körül azért a tevékenységben. Tehát ezt a főzőnőt, ezt csak azért találtam ki, mert tudod, mindenhol ki kell írni egy szót, tehát nincs címke nélkül senki, tehát hogy kell oda
ragasztani. Itt kitalálták a te szavad. a gasztronómiai nagykövet.
Igen, az például jó.
Gasztronómia és kulturális nagykövet elment innen, de nagyjából így volt megfogalmazva, és úgy felkaptam rá a fejemet, hogy milyen jó az, aki ezt kitalálta.
Jó, de ez, és a főzőnőt azt tényleg azért találtam ki, mert egyrészt egy szó, meg egy címke, másrészt, hogy tényleg benne van ez a fizikai meló része is, meg benne van ez a női töltet is, ami nekem tök abszolút fontos.
Képzeld el, hogy lassan az egy óra végére érünk, ami hát borzasztó.
Mert végig hogy, beszéltük mi.
Hát ezért meglepetem. Én nagyon meglepődtem. Én gondoltam, hogy itt fogunk ülni.
Kínos csendekben, érted?
Mennyire fontos a papír? Mennyire papír? Kell ez? Hát papíron nem vagyok séf.
Papír. Ja, ja, hát ja.
Mennyire fontos az, hogy...
Semennyire. Semennyi. Őszintén mondom, semennyire. Hát főleg pont mondjuk akár a séf, akár a szakács szakmában, vagy értem, egyáltalán nem. Tehát belső késztetés kell, szenvedély kell, tűz kell, mondani való, iszonyú sok szorgalom, kitartás,
ez
humor.
Akár a tizenévesekre is igaz? Tehát, hogy nem kell feltétlenül egyetemre menni, ha nem érzi azt, hogy az a terület az ővé?
Figyelj, az egyetemet azért biztatok minden fiatalt, hogy menjen egyetemre, főiskolára, utána menjen el multihoz dolgozni, tehát, hogy ne 20 évesen akarja magát megvalósítani. Egyrészt azért, mert minél több dologba kóstoljon bele, akár hogyha gasztronómiával szeretne valaki foglalkozni, még mindig azt mondom, figyelj, töltsél el egy évet azzal, hogy mindenfélébe belekóstolsz, elmész ide-oda, bemész egy konyhára 3 napra, megnézed, hogy az neked való. Elkezdesz írni, írjál, akkor 100 cikket néznek. Sokféle dologba, hogy mindenki tényleg azt talál meg, ami a habitusához, meg a mondani valójához a legközelebb áll. Egyrészt, másrészt meg utána meg menjen el egyébként 3-4 évet gályázni mondjuk egy multihoz, mert az 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 időszak, amikor megtanulsz dolgozni.
Hát meg rendszerezetten dolgozni,
tehát, határidőre, stb., ami utána később nagyon sokat fog segíteni a kreatív szakmában
is. Az összes kiugrott multis, magamat is beleértve, amikor elhagyja a multikultit, akkor minden ellen lázad. Nincs több riport, nincs több elemzés, nincs több forecast, nincs több Excel táblázat, és amikor azt látod, hogy dől össze a teljes ekkora rendszered, mert 2 emberből áll a vállalatod, és már az is omlik, akkor szépen lassan észreveszed, hogy ho-ho, előveszed azt a nyomtatványt, hogy is volt az a controlling report, és szépen lassan, tehát hogy én is azt gondolom, hogy a multiban a jó dolgokat át kell emelni egy saját vállalkozásba. Persze. Az évtervezés a kedvencem mindig. Te például csinálsz üzleti tervet magadnak, mint vállalkozás, vagy azért ennyire
hát,
nem?
Egyébként nem mondom, az azért nem kéne, mert én nem azt az utat választottam, hogy egy ilyen birodalmat meg üzleti...
Pedig lett neked, azt tudod?
Nem lett igazából.
Szerintem ez azért tévéműsor, azért blog, azért ilyen kiadvány, olyan
igen,
könyv.
Igen, de hát ez ugye mindig partner. Na mindegy, ez egy külön adás lehetne, hogy én azt nagyon tudatosan döntöttem el, hogy én nem ezt szeretném, nem ezt az utat, ami egyébként adja magát mondjuk egy ilyen témánál, tehát én nem szeretnék.
Én biztos azonnal akarnám neked ezt tolni. Zsófi, legyen fűszercsomagunk, legyen lábos készletünk, mindenünk legyen. Igen.
Na, de én azért, én egy olyan pályából léptem ki, ahol ott vezető voltam egy nagy főosztály, menedzsment feladata, és én ezt már nem akarom, tehát engem ez nem érdekel. Tehát,
de szabadon akarsz szállni, ugye?
Igen, én alkotni szeretnék, kitalálni dolgokat, és nekem az sokkal nagyobb fokmérője a sikernek, mint az anyagiak.
Hát én azt gondolom egyébként, hogy ez egy nagyon hasznos egy óra.
Remélem, hogy tudtunk adni a hallgatóknak.
Amit én összefoglalásként, én biztos vagyok benne, hogy tudunk. Először is azt, hogy hitelesnek maradni és önazonosnak annál fontosabb nincsen, mert az ember úgy is lebukik, ha nem, tehát hogy inkább ez egy egyszerűbb út. Aztán én azt is tanultam tőled szerintem, hogy a munkát nem lehet megúszni, iszonyú sokat kell dolgozni. Azt is, hogyha az ember vállalkozást indít, akkor van 1-2-3-4 év is akár, amíg kizárólag idő, munka és pénz befektetés van, és nincs belőle kivét, de ezt muszáj meghozni. Aztán azt is, hogyha egy területen szeretnél érvényesülni, akkor próbáld meg annak a területnek minden apró részletét megismerni, és úgy dönts, hogy szeretnél ebben benne maradni, vagy sem, és hogy tanulj meg nemet mondani a saját magad érdekében, és a szenvedély és a kitartás nélkül mindez nem működik. Én ezt viszem belőled.
Isten ilyen összefoglaltad.
Magammal. Elmondani nem tudom, hogy milyen hálás vagyok neked, hogy lettél az én első
nagyon
vendégem.
Nagyon köszönöm.
Még inkább rajongom.
Köszönöm.
És azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó indítása ennek a sorozatnak, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál a 95.8 Sláger FM hullámhosszán és az Instán, a Hétköznapi Példaképek bizony-bizony nem hétköznapi történetei című műsorban. A hallgatókat jövő héten Tomán Szabinával várjuk, és az Insta népét is. Szép éjszakát, jó estét mindenkinek!
Ez volt a Hétköznapi Példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 8:30-tól a Sláger FM-en.